Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, titeket is, gyerekek. De egy kicsit úgy kiadnám magam, mert tudjátok, minden gyerekben, minden felnőttben van egy kis gyerek még, és még így bennem is valószínűleg, bár nagyon jól igyekszem átszázni, mert a felnőttek világában a felnőttek mindig igyekeznek komolyak lenni, de attól felnőttek. Elmondanám, hogy egy kutyusról szeretnék nektek néhány érdekes gondolatot elmondani, egy olyan tanulság kapcsán, ami egy mondatban talán így összegezhető, ahogy az ember viselkedik másokkal, úgy viselkednek vele is. Ez számomra azért érdekes, ez a történet, remélem, hogy ti is érdekesnek találjátok, mert nekünk volt két kutyusunk. És ugye felvetődik a gondolat, hogy mi lenne, ha ismét fogadnánk egyet, de éppen azért nem fogadunk egy újabbat, mert szeretjük őket. És nem tudunk annyit foglalkozni velük, amennyit a kutyusok az emberhez való ragaszkodás jegyében igényelnének. Úgyhogy mindig mások kutyáját simogatjuk, mert, hogy hát azért ez az igény megvan bennünk. A történet a következő. Engem itt Magyarországon nem vittek el soha a Vidám Parkba, amit aztán nem is hiányoltam nagyon, de tudom, hogy a Vidám Parkban van egy olyan szoba, ahol különböző tükrök vannak, sőt olyan szoba is van, aminek az egésze, minden fala tükörrel van beborítva. És képzeljétek el, hogy ebben a szobában, ami ráadásul olyan tükröket mutatott, amelyek egy kicsit felnagyították annak az arcát és a testét, aki belenézett, na egy ilyen szobába betévedt egy kiskutya. És látta a tükörben, hogy óriási nagy kutyák veszik őt körül, meglehetősen hasonlítanak rá, de azért úgy nem gondolta arra, hogy ezek netántán az ő tükörképei, és a szívébe félelem költözött, és elkezdett vicsorogni és acsarogni. És látta, hogy ezek a nagy kutyák is kimutatják a fogukat, ugyanúgy acsarognak, mint ahogy ő. Aztán ugatott, azok is ugattak. A szoba felerősítette a hangot. És végül annyira megijedt ez a kiskutya, és annyira harciassá vált, hogy védje saját magát, hogy nekiugrott az egyik tükörnek. Ott jó megütötte magát, és leesett. Ezt a történetet fel lehetne úgy is dolgozni, nem? Hogy bemegy egy kiskutya egy ilyen tükörrel borított szobába, és elkezd mosolyogni, kutyák tudnak, és csóválja a farkát, és ezt látta volna a nagy kutyáknál is. Tehát mi ebben a tanulság, hogy a történetnek mi a mondani valója? Az, hogy ahogy viselkedünk másokkal, ugyanolyan viselkedést váltunk ki a másokból. Ez egy történet, ami a tükrökről szól igazán, de benne van ez a tanulság is. Ha mi vicsorgunk a másikra, vissza fog vicsorogni. Ha kedvesek, barátságosak vagyunk a másikkal, akkor kedvesen és barátságosan fog válaszolni. Úgyhogy gondoljátok át ezt, gondolom, hogy ti is gyerekekkel, óvodában, iskolában gyerekekkel vagyunk körülvéve, ahogy az ember viselkedik, ugyanolyan viselkedést vált ki a másikba. És ha azt szeretnétek, hogy szeressenek titeket, akkor ti előtt szeressetek. Legyetek kezdeményezők, és a kezdeményező szeretet a másikból is szeretetet fog kiváltani. Remélem, hogy megértettetek ebből valamit, és szívből kívánom, hogy majd amikor az életben másokkal találkoztok, akkor eszetekbe jusson ez is, és a kezdeményező szeretet legyen a ti részetekről a legfontosabb. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt, és remélem, hogy megszívlelitek. Kedves testvéreim, újra sok szeretettel köszöntelek benneteket, és van egy mondásunk, hogyha Mohamed nem megy a hegyhez, akkor a hegy megy Mohamedhez. És én most ennek a, hát nem tudom mennyire bölcs mondásnak a kapcsán szeretnék egy merényletet elkövetni ellenetek. És pedig, ugye mi a Bencz úr, vagy a Bertalan Lajos utcában meghirdettünk egy péntek esti sorozatot, aminek többek között a szombatkezdés lenne az egyik legfontosabb szempontja,
De ugyanakkor pedig egy olyan fontos gondolatmeneten próbálunk végighaladni, ami a Krisztus visszatérésére való felkészülés jegyeit hordozza magán. Idéztem itt is már előttetek abban a reményben, hogy ez majd megindít benneteket és lelkesít, azt az Ellen White-tól származó idézetet, ami a Nevelés című könyv 225. oldalán olvasható, a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott, a jellemépítés, és ennek szorgalmas tanulmányozása soha nem volt olyan fontos, mint éppen most. És ennek kapcsán úgy felidéztem magamban, hogy vajon mit jelent a megtérés. A megtérés a gondolkodásmód, az értékrend megváltozása. Ha én megtért ember vagyok, akkor a megtérés azt jelenti, hogy számomra kialakult egy fontossági sorrend, amiben a legfontosabb dolog van az első helyen a menny szemszögéből. Itt Ellen White szavai kapcsán idézhetjük azt, hogy a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott. Ha az én értékrendem a menny értékrendjéhez igazodik, akkor azt tartom legfontosabbnak, amit az Isten legfontosabbnak tart. A Biblia noha nem ilyen nagyon szép, klasszikus megfogalmazásban, mint ahogy Ellen White soraiból kitűnik, maga is foglalkozik. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Ez is a fontossági sorrendről beszél, nem? Aztán a Nikodémussal folytatott beszélgetésben egy másik kulcskifejezést olvasható, hogy aki inkább szereti, megint csak közvetett utalás a fontossági sorrendekre. Amit én inkább szeretek, az van elől, és amit ehhez képest kevésbé, az mögötte. Mit szeretek inkább? Mi a legfontosabb? Hát ha a legfontosabb számomra az Isten értékrendjével való közösségvállalás nyomán a jellemépítés, akkor azzal foglalkozom. És amikor az ember elkezd ebbe a témakörbe úgy belekóstolni, hát olyan csodálatosan szép összhang bontakozik ki a tekintete előtt a bibliai ígék kapcsán, hogy ebből szeretnék néhány ízelítőt elétek tárni. Az egyik gondolat annál is inkább közel áll hozzám, hogy szeretném mind mélyebben és jobban megérteni, hogy ki az ember. Ja, mondhatná mindenki, hogy ilyennel foglalkozni, hát mindenki tudja, nem? Szóval én szeretném a Biblia gondolatmenete oldaláról megkötelítve megtudni, hogy én ki vagyok. Ez nem identitászavar, remélem, de lehet annak is tekinteni. Ha én nem vagyok teljes és biztos tudatában annak, hogy ki vagyok az Isten szándéka szerint, így a jövőm is bizonytalan, legalábbis én előttem nem rajzolódik ki olyan tisztasággal és egyértelműséggel, mint kellene. És éppen ezért Ézsaiás könyve 43. fejezetének 7. versében azt mondja a Szentírás, engedjétek meg, hogy csak úgy szóban idézem, mert a vers második része a hangsúlyos, legalábbis ebben a szövegösszefüggésben, akit dicsőségemre teremtettem. Itt az emberről van szó, és azt mondja, aki azt a nagyon lényeges gondolatot fogalmazza meg, hogy az Isten az embert önmaga dicsőségére teremtette, nem abban a madácsféle megfontolásból, hogy az Isten azt szeretné, hogyha mindenhol őt dicsérő szólamok hangoznának el. Az Isten világában ez egészen mást jelent, azt jelenti, hogy Isten a saját képmását rajzolta bele, ültette bele az emberbe, és az egész teremtett világ voltak éppen az Isten kezemását, kezemunkáját dicséri és tükrözi. Olvastam egy helyen, hogy az Isten, amikor az embert megalkotta, önarcképet teremtett. Ugye nagyon sok művész, szobrászok és festők készítenek önarcképet magukról. Voltak éppen ez elevenedik meg a Biblia tanúság tevése szerint, hogy az Isten, amikor embert teremtett, akkor önmaga képmását formálta meg. Így fogalmaz a Biblia az első lapjain, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És azt írja Ellen White, hogy az Isten a saját kezével írta rá törvényét, hogy a törvényében megnyilvánul a maga jelleme, Isten a saját ujjával írta rá törvényét, jellemét minden idegszálra, minden izomrostra, az ember valamennyi képességére. Ez az emberi lét kezdete. És nem lenne igazán Isten az Isten, hogyha a megváltás műve nem az újjáteremtés jegyében egy ugyanilyen céllal bontakozna ki. Isten olyan lényt akar újjáteremteni a maga szeretetével, amiben átalakító hatalom van, ahol minden egyes izomroston, minden egyes idegszálon az ember valamennyi képességén nem az Isten jelleme tükröződik. Nyilván az emberi természet, már ami a fizikai adottságokat illeti, nincs a mi hatalmunkban. De bizonyos értelemben mégis, mert azt mondja a Biblia, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. És itt jelenik meg például a mértékletesség fontossága, hogy az Isten azt akarja, hogy e tekintetben is az ő törvénye szerint éljünk, mert ennek nyomán megjelenik az érzékenység, a lelki fogékonyság, az Isten lelkére való ráhangolódás. A mi testünk a Szentlélek temploma, ami arról beszél, hogy az Isten a gondolatihletés révén valami különleges megnyilatkozások eredményeképpen tud hatni ránk. Fel tudjuk fogni az Istentől érkező jelzéseket, a szeretet jelzéseit, az ösztönzéseket, a késztetéseket. Az Isten tud figyelmeztetni bennünket, tud kérlelni a lelkiismeret hangján keresztül. És ahhoz, hogy én ezeket az Istentől jövő érintéseket megértsem, és egyáltalán felfogjam, ehhez szükség van arra, hogy az egészség törvényei szerint éljek. Azt mondja a Biblia, akár eszünk, akár iszunk, ezek lényegtelen dolgok, nem? És az Isten világában nincs lényegtelen dolog. Akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk, az Isten dicsőségére tegyük, ami azt jelenti, hogy minden rezdülésünk juttassa kifejezésre az Isten erkölcsi lényét. Ez az ember teremtésbeli adottsága, és ez a megváltás művének is a célja, hogy egy olyan lény formálódjon át az Isten erkölcsi képmására, aki hitelesen mutatja be az Isten. Ennél magasabb rendű cél nincs, de ennél kevesebbel viszont nem lehet beérni. Már sokszor elmondtam, hogy én megelégednék valami egész kicsi dologgal is. De egyszerűen az Isten velünk kapcsolatos elgondolása ezt nem teszi lehetővé. Bennünket az Isten önmaga dicsőségére teremtett, ami azt jelenti, hogy az ember arra hivatott, hogy hitelesen mutassa be az Istent. És ha átgondoljuk azokat a Biblia verseket, amelyek akár a mi küldetésünk lényegét is megfogalmazzák, mondanám a hármas angyel üzenetről például, hogyan gondolkodunk. Azt mondja, féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mit jelent? Azt jelenti, hogy lesz egy nép, kell lennie egy népnek, amelyik az Isten erkölcsi lényét hitelesen tárja e sötétségben veszteglő világ elé. Nem azt jelenti, hogy én kiállok a nyilvánosság elé, és elmondom ennek az ígének a Bibliában található olvasatát, hanem tartalmilag kell megjeleníteni ezt az üzenetet. És ugyanígy lehet végigmenni a második angyal és a harmadik angyal üzenetén. A harmadik angyal üzenetének a legvégén itt van a szentek békességes tűrés, és itt, akik megtartják Isten parancsát és a Jézus hitét, tartalmilag pont arról beszél, hogy van egy nép, aki az Istenbe vetett bizalom jegyében és az Istentől nyert ösztönzések hatására tökéletesen azonosul az Isten törvényeivel, annak a lelki Jézusi értelmezésével, hogy még gondolatban sem, és ezzel hitelesen mutatja be mindazt, amit az Isten világa képvisel. Így az egész egy kerek egészé válik, és meghatározza ennek a népnek a küldetését. Mi nem attól vagyunk különleges nép, és nem azért van üzenetünk és megbízatásunk, hogy itt legyünk egy népként a sok között, hanem akkor válik igazán tartalmassá és értelmessé a mi küldetésünk, ha ezeknek az elvárásoknak megfelel. És ezért idéztem a múltkor, talán még emlékeztek rá, hogy a mostani generálkonferencia éppen Ézsaiás könyve 60. fejezetéből veszi a jelmondatát. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világításod. És így folytatja, hogy és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Az Isten dicsősége az ő jelleme. Akkor lesz beborítva világossággal ez a föld, ha az Isten dicsősége az Isten népén feltámad. Jézus azért volt a világ világossága, mert ő éppen itt földi küldetése nyomán ezt a világosságot jelenítette meg. A sötétségben az Isten dicsősége ismerete nélkül élők világában. Ezért mondja a római levélben a Biblia, hogy az emberek szűkölködnek az Isten dicsősége hiányában. Nincs fogalmuk az Isten jelleméről, mert nincs, aki bemutassa. És ezért várja ez a világ az Isten fiainak megjelenését, mert az a fiú, aki hasonlít. Az a fiú képviseli hitelesen az apját, akiben az apa jellemvonásai nem annyira külső, mint inkább jellem tulajdonságai nyilvánulnak meg. És ez a nép akkor fogja igazán a hármas angyel üzenetet hitelesen megjeleníteni, ha néki adja a dicsőséget. Így folytatja a Biblia itt Ézsaiás könyve 60. fejezetében, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámadt múlt időben. Rajtad feltámadt az Úr, és dicsősége rajtad megláthatik. És utána azt mondja, hogy népek jönnek a néked feltámadt fényességhez. Akkor jönnek a népek, ha rajtad ez a fényesség feltámad. És ebben benne van ez a kettős cél, hogy az Isten olyan lényt teremtett, amelyik isteni teremtettségéből adódóan képes volt erre. És a helyreállítás pontosan erről szól. Isten egy olyan lényt akar újjáteremteni, mert aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak és újjá lett minden, amelyik majd hitelesen minden rezdülésében és megnyilatkozásában hiteles képet nyújt az Isten erkölcsi lényéről. A világ sem éri be ennél kevesebben, mert vallások vannak. Sok-sok igehirdetés hangzik el hétvégeken mindenhol. Nem az igehirdetés fogja megoldani ezt a problémát, hanem egy olyan nép, amelyik az Isten szeretetétől érintetten ugyanarra a képmásra átformálódik. Amikor szokás idézni a római levél 8. fejezetéből azt a predesztinációra utaló gondolatot, nem az szónak abban az értelmében, hogy más közösségek vallják, hanem az Isten előre átgondolt terve, az, hogy akikről tudja, hogy őt majd szeretni fogják, akiknek a lényében viszont szeretet ébred az Isten szeretetének érintésére, adok esetében az Isten gondoskodott elhívásról, gondoskodott megigazításról, hogy azok az ő fiához hasonlatosság váljanak. Ez az Isten terve. És ha ilyen szempontból véglapozzuk a Szentírás egészét, akkor Pál apostol meg annyi levelében visszaköszön ez a gondolat. Érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére kell átalakulni. Ugye benne lakozott az Istenség egész teljessége testileg, és azt mondja a Biblia, Jézus így szólt, aki látott engem, látta az atyát. Ha mi a Krisztus képmását hordozzuk, akkor voltak éppen ugyanezt mondhatja el az az ember, akinél a Krisztus képmása kirajzolódik, az Isten szeretetének átalakító hatása alatt. Aki látott engem, látta az atyát. Tudom, hogy ezek nagyon súlyos szavak. De ha a Biblia egészét szem előtt tartjuk, és megvizsgáljuk, hogy mi volt az Isten eredeti szándéka, és hogy miféle változáson, miféle folyamaton akar átsegíteni bennünket, és milyen végcél ennek a folyamatnak a vége, akkor azt mondhatjuk, hogy bizony ez. Mert ez a küldetésünk lényege. Jézus azt mondja, hogy amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldöm én is őket a világra. Miért küldte ide az ő szent fiát, Isten? Hát egyrészt, hogy áldozatul adja önmagát sokakért. Ebben nem tudjuk helyettesíteni, akkor mi marad? Az, hogy hitelesen jelenítsük meg az Isten erkölcsi képmását. Aki látott engem, látta az atyát. Aki látott engem, hiteles képet kell alkosson arról, hogy milyen az Isten. És ezt én azért szeretném súlykolni, mert meg kell értenünk. Meg kell értenünk, hogy Isten ennél kevesebbel nem érheti be. Az egész örökkévalóság jövője, biztonsága szempontjából egyszerűen ennél kevesebb nem képzelhető el. És ha az evangéliumban, az Isten szabadító tervében van hatalom, ami ezt a csodát véghez viszi, akkor ha ezen bármilyen módon és mértékig valami változást eszközölünk, ezzel közvetetten kifejezzük, hogy nem hiszünk az evangélium átalakító erejében. Amikor mi kozmetikázzuk a viselkedésünket, amikor megpróbálunk normális módon viselkedni, ezek nem biztos, hogy célba vezető törekvések. És miután az ember e tekintetben meg annyi kompromisszumra kész, ezért talál ki efféle megoldásokat. Ezért mondja el azt, hogy itt ezen a földön nem lehet elérni ezt a célt. Ezért jelennek meg különböző kiadványokban ilyen megfontolások, hogy a Krisztus példaadása az nem igazi példaadás, mert Krisztus nem példakép, hanem eszménykép. Csak irányszab a mi fejlődésünknek, de nem igazán mutat rá az elérhető végcélra a példaadás jegyében. Eszménykép csupán. Akkor viszont a megváltási terv sem megváltási terv. Akkor nem viszi végbe azt, ami egy valóságos megoldásként az ember tökéletesen visszaalakítja a teremtői elgondolásra. Akkor ezen az úton bárhol megrekedünk, és ahhoz az állomáshoz, ahol éppen vagyunk, valamiféle ideológiát gyártunk, ezzel meghamisítjuk a Biblia tanítását. És meghamisítja a Biblia tanítását az is, amikor beszélünk tulajdonított és részesített igazságról, úgy, ahogy ezt a múltban tettük. Mert az Isten Krisztus igazságát nékünk tulajdonítja. De ez azt jelenti, hogy felkínál nekünk egy új lehetőséget, hogy miközben az Isten erkölcsi képmását szemléljük Krisztusban, ugyanarra az ábrázatra saját választásunk révén átalakuljunk. És ez nem azt jelenti, hogy van egy hiteles, van egy tulajdonított igazság mennyiség, és majd egy részesített igazság mennyiség összegével mi az Isten országára alkalmassá válunk, mert mindig kell valamennyi legyen a tulajdonítottból és a részesítettből, és ennek a kettőnek az aránya mellékes, fő az, hogy a kettő összege az az üdvösségre való alkalmasságot jelentse, ez kevés. És hogyha én a részesített igazságból csak egy parányi töredéket tudok felmutatni, és teljes egészében a tulajdonítottra építek, akkor ez a gondolat mellett egyszerűen fals. És bennem nem alakul ki az Isten országára való alkalmasság. A tulajdonított igazság az ösztönző erő abban az Isten szeretete, nagy lelkűség, előlegezett bizalma nyilvánul meg, amiben hatalom van arra, hogy az én egész lényem átformáljon az Isten erkölcsi képmására, és akkor az egész tulajdonított lesz, de a részesített lesz, de a tulajdonított szerepe és értéke ezzel nem lesz kisebb. Mert ebből élek, hogy az Isten a maga jellemét, a maga megelőlegezett bizalmát adja nékem. És ennek az ösztönző ereje pedig engem ugyanarra a képmásra átformál. Amikor az ember sokféle kigondolást talál, akkor ezt azért teszi, mert nem mer szóba állni ezzel a céllal. mert nem ember szóba állni azzal, hogy az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy a Krisztus napjára ezt a megkezdett jó dolgot véghez vigye. És ha bárki bárhol megelégszik egy középutas megoldással, ami nem megoldás, akkor voltak éppen, noha Krisztus átalakító hatalmára hivatkozik, és a végcélt, mint lehetőséget felmutatja, de ebből, ennek a megvalósíthatóságából semmi nem látszik nála, akkor voltak éppen hamis evangéliumot képvisel. Tudom, hogy ezzel mi egyedül maradunk, ezzel a szemlélettel egyedül maradunk ebben a világban, és ez egyfajta irritáló tényező is. Mert rögtön azzal találkozunk, hogy mutassanak, kérem, egy olyan embert, akinél ez már megvalósult. Nem tudjuk, hogy az Isten milyen körülményeket és milyen feltételeket alakít ki a közeljövőben, a végidején. Valószínűleg olyanokat, hogy egyedüli menedékünket csak nála találjuk meg. És minél közelebb kerülünk hozzá, annál valóságosabb fogalmat nyerünk az ő erkölcsi lényéről. És minél közelebb kerülünk hozzá, annál inkább érezzük annak a szeretetnek az átalakító hatalmát, ami csak úgy árad belőle. Most úgy el vagyunk a laudícia állapotban, gazdagoknak és meggazdagodottnak hisszük magunkat, de egyszer belátjuk azt, hogy nyomorultak, nyavajásak, vakok és mezítelenek vagyunk, akkor létrejön életünkben a csoda. Ilyenkor az első emberpár története jut az ember eszébe. Amikor Isten keresi az embert, azóta is ezt teszi, és megszólal az Ádám hol vagy, ember hol vagy kérdés, akkor az ember természetes reakciója az, hogy a szavazat hallottam, és elrejtőztem. Igaz, hogy fügefa levél van rajtam, de mégis ki kell mondanom az Isten közeledésének hallatán, hogy mesztelen vagyok. És ha ennek a belátására eljutok, akkor azzal az Istennel találkozom, aki bőrruhákat készített ott akkor, és ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy a helyettes áldozat bemutatásával az ő szabadító terve is életbe lépett. Ott az Édenben már, amikor elhangzik a kijelentés, hogy majd ellenségeskedést keltek te közted és az ő magva között, amikor a megváltó ígéret egészen valóságos megfogalmazást nyer, és az ember magára ölti a bőrruhákat, abban az ember részéről az elfogadás készsége is megnyilvánul. És ez kell ahhoz, hogy az Isten véghez vigye a tervét. A belátás és az elfogadás készsége. De mindaddig, amíg ennek a szükségességét nem érezzük, amíg a fontossági sorrendek nem állnak helyre, addig valamiféle álomvilágban élünk. És számomra revelációként hatott tényleg, amit itt az elején elmondtam, hogy a megtérés az nem csak a gondolkodásmód megváltozása, hanem a fontossági sorrendek megváltozása is. És számomra a fontossági sorrendek megváltozása azt jelenti, hogy keresem először az Isten országát. Hogy nem nyugszom addig, míg a szántóföldben elrejtett kincset meg nem találom. És amikor megtaláltam, akkor ahhoz képest minden más értéktelenné válik. Ez a megtérés. Eladom mindenemet, amin van, hogy az az enyém legyen. Nem ez a fontossági sorrend helyreállítása, helyreállása? Amikor Orosházán voltam a múlt héten, uniós gyülekezetben, és ezt a gondolatot megszólaltattam ott, és azt mondták nekem, hogy végre hallottak valamilyen gyakorlati prédikációt, gyakorlatiast, nem tudtam, hogy milyeneket hallhatnak, de elmondtam azt, hogy például a szombat ünneplés vonatkozásában. Mit jelent ez? Nem jelenti azt, hogy a péntek a családé. Korán sem jelenti. Ezt nem olvasom sehol. nem jelenti az, hogy a szombat délután minden egyéb programmal leterhelhető. Lehet beteget látogatni persze alkalmanként, hogy minden szombat délután kiürül a gyülekezet, az valami egészen érdekes. Ennyi beteg van, és ennyi ismerősünk beteg, hogy itt délután már nem marad senki. És miért megy ilyenkor el lesütött szemmel az emberek többsége? Mert tudja, hogy itt a fontossági sorrenden valami erőszaktétel történik, nem? Szóval azért mondom, hogy át kell gondolni ilyen oldalról is, hogy a fontossági sorrendek is az Isten akarata szerint változnak a megtérés nyomán. És még egy gondolattal hadd zárjam. Sokan azért idegenkednek a mi tanításainktól, mert hogy mi ezt tedd, azt ne tedd jegyében képviselünk dolgokat. És ezen a területen is jó lenne talán valamit változtatni. Ha a 10 parancsolatot előveszitek, ott Mózes második könyvének 20. fejezeténél, sokan a 3. verstől idézik a 10 parancsolatot. Hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ha az előző verset is hozzáolvassuk, akkor egész érdekes módon változik a 10 parancsolat tartalma. Azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgálat házából. Ugye ezt szokás, meg talán a Biblia teljes tartalmi mondani valójával azonos, hogy az Egyiptomból, a szolgálat házából való kikerülés a bűntől való szabadság szimbóluma. Úgy is el lehet mondani, hogy megszabadítottalak téged a bűn fogságából. És ettől kezdve a 10 parancsolat nem imperatívuszokból áll. Tudnék, a héber nyelvben a jövőidő és a parancsoló mód ugyanúgy kerül kifejezésre. Próbáljuk úgy olvasni a 10 parancsolatot, mint amelyik jövő időben fogalmazódik meg. Kihoztalak téged a szolgálat házából, ezért nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. Mert a szabadulás üzenetében benne van annak a gyakorlati megvalósíthatósága is. Nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni, nem teszel hamis tanúbizonyságot. Mert hogy benne van a képesítő hatalom abban, hogy én téged a bűn fogságából kimentettelek. És az elkötelező szeretet egyben képesít téged arra, hogy ilyen jellegű dolgokat te nem fogsz a jövőben elkövetni. Azért mondja Pál a római levélben, hogy a bűn rajtatok többé nem uralkodik. A 10 parancsolatban pontosan ez van. Az Isten szabadítása megjelenik, akkor nem kell tiltani, hanem akkor magától értetődő természetességgel, az Isten akaratának felvállalásával teszed azt, ami az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Nem kell tiltani, akkor én kedvében akarok járni annak, aki engem megszabadított. Örömömet lelem abban, hogy a kedvében járok. És kialakul és egyre mélyül ez a szeretett közösség, mert hogy a fontossági sorrendek is helyre kerültek. Ha én megváltoztam az én elmém megújulása által, akkor keresem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarat. Akkor nem kell nekem kerítést állítani, nem kell nekem tilalmi listákat az orrom elé dugni, akkor az a természetes, hogy én az Isten akaratát keresem, mert viszont szeretettel akarok valahogyan a kedvében járni, és a római levélből idézett kijelentés is voltaképpen erről beszél. Akik az Istent viszont szeretik, ez egy betoldás az én részemről, de nem hozzátétel a Biblia a szövegéhez. Aki az Isten előre tudta, hogy őt majd viszont szeretettel keresik, azoknak az életében mindent előre elintézett. Gondoskodott előre az elhívásról, a megigazításról. Itt az előre ismerés van, mint mindannyian tudjátok. Tehát aki az Isten előre tudta, hogy majd viszont szeretetre ébred az ő szeretete nyomán, azoknak az esetében mindent elintézett, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Minden azon múlik, hogy én ezzel a tervvel szóba tudok-e állni. És ha valaki nem áll ellen, az Krisztus magához vonja. Annak az életében ezt a megkezdett jó dolgot véghez viszi. Az a lényeg, hogy én legyek partner, és tegyem az első helyre, a legfontosabb helyre azt, ami oda való. És akkor minden megvalósul. de én vacilálok, kibúvókat keresek, ideológiát gyártok, és nem tudom az Isten tervével azonosítani magam, akkor ez a terv nem is fog megvalósulni az életemben. Mert nem mutatkozik meg a készség, a nyitottság arra, hogy az Isten véghez vigye ezt. Nagyon tartalmas igének tartom, persze a többi is az, csak amikor az embernek bizony személyes tapasztalatai kapcsolnak egy-egy ígét. Valakik befogadják őt, hatalmat kapnak. Mihez? Hogy fiak legyenek. Hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiai legyenek. Miért kell ahhoz hatalom, hogy én fiú legyek? Nem elég, hogy az Isten engem fiúnak minősít? Nem elég a tulajdonított igazság, hogy én az ő fia vagyok a nagy lelkűség jegyében? Minek a hatalom ehhez? Hát azért, hogy fiúvá váljak. Ne csak annak nevezzenek az előlegezett bizalom jegyében, hanem hogy azzá váljak. És a fiú az, sokszor mondtam már, aki hasonlít. Aki hatalmat kapott az Istentől, és az Isten szeretetében megtalált ezt a hatalmat, hogy az Isten akaratát, az Isten gondolatait keresi. Az Isten jellemét, az Isten gondolatai és érzései együttesen alkotják. És ha én az Isten gondolataival vállalok közösséget, akkor minden gondolathoz társul egy érzés, és az én esetemben is az Isten gondolataival való közösség, és a hozzájuk társuló érzés együttesen jellemet formál. És ha ezek az Isten gondolatai, akkor az Isten jellemét fogják bennem kiábrázolni. Ennyire leegyszerűsített a gyógyításnak, az átalakításnak ez az Isten által elgondolt terve. És én szívből kívánom, testvéreim, hogy ez mindannyiunk életében megvalósuljon. Vajha helyreállna a fontossági sorrend, ezen múlik minden. Ha én inkább szeretem az Istent, akkor az Isten dolgai elsőbséget élveznek. Ha ez még nem alakult ki teljesen, akkor ennek megfelel a dolgokhoz való viszonyulásom. De én tudom, hogy ti talán még nem gondoltátok át ebben az összefüggésben, de a készség megvan, hogy az Isten szeressétek. És éppen ezért jó lenne, ha az éneked, amit előre változtattunk, vagy kitaláltunk, azon változtatnánk, és a 220-as számú énekkel fejeznék be. Ugye szeretni vágylak Jézus téged, ez az ének így hangzik, és majd ebből énekeljünk. És én szívből kívánom, hogy ez a szívünkből fakadjon ez az ének, és fejezze ki azt, amit igazán gondolunk, és amire igazán vágyunk. Amen.
Tehát akkor énekeljük a 220-as énekünket. Hányadik versig énekeljük? Első kettőt, és akkor ima után a következő kettőt. Utolsó kettőt. Jó.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy mindent megteszel annak érdekében, hogy mi visszataláljunk teljes szívünkkel te hozzád. Köszönjük az előlegezett bizalmat, köszönjük a megváltás tervét, és köszönjük, hogy ez a terv nem valami megalkuvásokkal megterhelt elgondolás, hanem a te teremtői elképzelésedet akarod bennünk megvalósítani. Köszönjük, hogy megtaláltad ennek a módját. Megtaláltad annak a lehetőségét, hogy te egészen kézzelfogható valóságként jelenjél meg a mi életünkben, hogy a te jellemedet, a te dicsőségedet fedetlen arccal szemlélhessük Krisztus arcán, és hogy ugyanerre az ábrázatra, mi a te szereteted érintése nyomán, dicsőségről dicsőségre elváltozunk a te lelked bennünk végzett munkájának eredményeképpen. Urunk, úgy sajnáljuk, hogy nem voltunk igazán partnerek, olyanok, akik teljes szívüket átadják és felét fordítják. Urunk, segíts, hogy a megtérés a mi életünkben is az értékrend megváltozását jelentse, a fontossági sorrendek akaratod szerinti alakulását. Urunk, szeretnénk, hogyha erőt nyernénk a te szeretetedből, és keresnénk először a te országodat és a te igazságodat, abban a bizonyosságban, hogy a többiről gondoskodsz. Hogy így minden a helyére kerüljön az életünkben, és te legyél a legfőbb helyen, a téged megillető helyen. És segíts, Urunk, hogy ezzel az elgondolással, a te megváltási tervedben lévő elgondolással teljes közösséget vállalva megnyílhatnánk előtted, és te valóban hatalmat adnál nékünk, hogy fiakként éljünk, és hitelesen mutassuk be a világnak, hogy ilyenek a te fiaid, hiszen ez a világ is ezekre vár, a te fiaidra, a te gyermekeidre, akiken a te erkölcsi képmásod látszik. Köszönjük, hogy ilyen diadalmas és dicső elgondolással keresel meg minket, és minden lehetséges úton, módon ennek a megvalósításán fáradozol. Köszönjük, hogy kérlelsz, köszönjük, hogy ösztönzéseket adsz, hogy a gondolatihletés segítségével megmutatod egyre mélyebben és tisztábban a te elgondolásodat. Urunk, köszönjük, hogy erről és hátul körülzártál minket, és fölöttünk tartod a te kezedet. Légy áldva mindezekért. Amen.
Távozzásra pedig énekeljük a megkezdetének utolsó kettő versét.
Biztos út adom, Urgusomó, ne hagyj el esnem, megbotlanom, megállanom, lelkemet fényed járja át, te égi jó barát. Szeretni vágylak Jézus téged, Istenem, ékes koronám, csak véled óhajt járni lelkem, jutalmat érte nem kívánom.